14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. Társadalmi egyeztetése bocsátotta a 2026-os pedagógus béremelés korrekcióját az oktatási tárca. Az év elején már végrehajtott 10%-os emelésen felüli 0,4%-pontnyi korrekcióra uniós vállalás miatt van szükség. Ellenkező esetben zárolhatják az oktatási programokat, és vissza kell fizetni a már megkapott uniós támogatásokat. Az uniós tagállamok támogatását sürgeti a magyarországi médiaszabadság reformjához a Nemzetközi Újságíró Szervezet. A bizottság az újságírók védelméért felszólította a tagállamokat, hogy a jövő heti tanácskozáson ösztönözzék a magyar kormányt a sajtószabadságot erősítő, uniós joggal összhangban álló intézkedésekre. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a Működő és Emberséges Magyarország Intézet vezetésért, jelent meg a magyar közlönyben. A Tiszapárt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Erdélyben leomlott a muzsnai szász erőd templom északi fala vasárnap reggel. Személyi sérülés nem történt a Szebben megyei faluban. Az incidens után a lakosság és a műemléképület védelme érdekében körbekerítették a falomlás helyszínét. A Román Kulturális Minisztérium az örökségvédelmi szakemberekkel együtt fogja felmérni a kárt. Az evangélikus templom 1485 és 1498 között épült. Legalább 64 állatfajt fenyegetnek a környezetbe kerülő vagy aktívan használt horgászeszközök Magyarországon, derül ki a Hunren Ökológiai Kutatóközpont átfogó vizsgálatából. A járulékos fogásnak nevezett jelenség során a leggyakrabban madarak és hüllők esnek csapdába, az érintett egyedek több mint 70%-a pedig védett fajhoz tartozik. A madarak közül a bütykös hattyú, míg a hüllők közül a mocsári teknős a leggyakoribb áldozat, utóbbiak rendszerint a csaliként használt horgász peletek bekapása miatt sérülnek meg. A problémák túlnyomó többségét a horgászsinórok és a horgók okozzák, a leginkább veszélyeztetett élőhelyek pedig a folyópartok, valamint a természetes és mesterséges tavak. Különleges tandem kerékpáros túrát rendeztek szombaton Miskolcon. A Vakok és Gyengénlátók Megyei Egyesületének szervezésében látássérültek és látóbringások együtt vágtak neki a forgalomnak, írja Minap. Az Együtt Egymásért program keretében 10 dupla üléses kerékpár indult útnak, ahol elől egy-egy épp látású sportoló kormányzott, mögöttük pedig egy-egy látássérült résztvevő tekerte a pedált. A bringások az Egyesület székházától indulva egy 25 kilométeres kört tettek meg a városon át, érintve Miskolc-Tapolcát és Görömbölyt is. A rendezvény célja az volt, hogy olyan élményt nyújtson a látássérült embereknek, amelyben egyébként ritkán vagy egyedül egyáltalán nem lehetne részük. Az iráni külügyminiszter szerint az Egyesült Államokkal készülő megállapodás tervezet tartalmazza az iráni kikötők elleni amerikai blokkád feloldását és a Hormuzi szoros új kezelését. Abbas Araghchi az állami televíziónak nyilatkozva azt mondta, a tengeri blokkád teljes megszüntetése a tervezet első pontja. Hozzátette, hogy Irán határozott döntést hozott arról, hogy a stratégiai jelentőségű Hormuzi szoros működése a jövőben nem maradhat a korábbi formában.
Az időjárásról.
Az észak felől érkező szakadozott felhőzet idővel dél felé vonul, eközben erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, így aztán később legkisebb eséllyel az észak-keleti harmadban várható záporzivatar. Délnyugaton heves záporok is lehetnek. A nyugati északnyugati szél megélénkül. A csúcshőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű, a legalacsonyabb értékek 7 és 16 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Határtalan. A Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei református rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat, a Határtalant hallják. Bekvi Mária vagyok. Hallgassák meg Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Az összetartozás tánca.
Az elmúlt héten 2-től 5-ig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
Missziói stratégia a jelenkor kihívásai között.
Azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság Jézus szavai szerint, legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat.
A kiégés.
A Kárpátai Magyar Mentálhigiénis Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projektje, a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés.
A Parajdi Református Egyházközség jelene.
Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. Ugye most telt egy éve, május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Paradis Sóbánya súlyos károsodásának a működésének felfüggesztése. amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a praegi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high.
Lord, I lift your name on high. Sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us.
You came from heaven to earth to show.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A trianoni békediktátum 106. évfordulóján a Nemzeti Összetartozás napja alkalmából ünnepi rendezvénysorozatra és nagyszabású zárókoncertekre került sor Kárpátalja szerte. A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola szervezésében megvalósuló eseményekre június 2. és 5. között került sor. A rendezvénysorozat méreteit jól mutatja, hogy Kárpátalja szerte 14 helyszínen zajlottak az események. A Tulipán Tanoda Népművészeti iskoláinak és a régió 91 településén működő kihelyezett szakköreinek növendékei, óvodások és iskolások, több mint 2000 gyermek mozdult egyszerre, hogy eljárja az összetartozás táncát. Az eseményről Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak, aki kérdez Birta Zoltán.
Hát nagyon izgalmas hét volt a múlt hét, mert ugye 14 helyszínre gyűlt össze 91 munkaterületről az a több mint 2203 gyermek, aki megmutatta egyrészt a tudását az elmúlt évben a munkának a gyümölcsét, és persze eltáncolt a Nemzeti Összetartozás táncát. Óriási program volt ez, a maga program sorozata, rengeteg helyszínek a felsorolása és jelentős időt vesz, de ezért beszélgessünk ennek a imáron hagyományá vált projektnek a hátteréről.
Valóban, Az elmúlt héten másodikától ötödikéig zajlott rendezvénysorozatunk, és Kárpátalja szerte 14 helyszínen valósult meg, ahová 91 településről érkeztek meg a gyermekek, akik a Tulipán tanodához tartoznak. De el szeretném mondani, hogy az idén a programunkhoz csatlakoztak már iskolák is, ilyen, mint az Ungvári Dajka Gábor Liceum, a Beregszászi Kossuth Lajos Liceum, a Nagyszőlősi Perényi Zsigmond, és a Nagyberegi Dobrai Péter és a Kisgeőci Egri Ferenc Liceumból is már tanulók kedvet kaptak ahhoz, hogy táncoljanak velünk együtt, úgyhogy ennek igazán örülök.
Honnan ered ez a nemzeti összetartozás program? Kárpát-medence szinten sok ezer gyereket mozdít meg.
4 évvel ezelőtt Orosz Ildikó elnökasszony hívta fel a figyelmünket egy felvidéki Dunamocsról induló kezdeményezésre, mely arról szól, hogy egy polgári tánc bemutatásával tegyük emlékezetesebbé a nemzeti összetartozás napját, eltáncolva az összetartozás táncát. És mi akkor csatlakoztunk ehhez a felhíváshoz, ahová abban az évben nagyon sok helyszínről csatlakoztak. Na most tudni kell azt, hogy ők közben ezt abba hagyták, és csak egy évig volt, de mi meg ebből hagyományt teremtettünk, átvettük a stafétát, és bevallom őszintén, hogy nagyon örülök neki. Mert még én magam is akkor nem gondoltam, amikor igen mondtam elnökasszonynak, hogy ebből egy igazán szép és közösségépítő esemény lett mára. Hiszen csodálatos látni ezeket a több mint 2000 gyermeket, ahol csillogó szemekkel és örömmel táncolnak.
91 helyszínen működik 2025-ös, 26-os tanévben, az elmúlt tanévben a Tulipán tanoda. Ugye itt a népzene, tánc, játék, kézműves foglalkozások és rengeteg óvoda is ott van, ahol jelen vannak. Mit kell tudni a 91 helyszínről?
Igen, valóban. A 91 helyszínen ezek a kárpátaljai települések, ez úgy kell elképzelni, hogy Körösmezőtől Ungvárig jelen vagyunk az óvodákban népi játékkal, ami úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hiszen a kicsi gyerekekkel már kiskorban kell magyar népi értékeinket megismerkedtetni, és különösen nagyon öröm számomra, hogy bárhová megyek, és most is ugye a záró műsorokon láttam, hogy a gyerekek nagyon szeretik játszani ezeket a népi gyermekjátékokat, hiszen vicces is számukra, elmutogatják a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szeretik ezt. Már a nagyobbak számára, még az 1-4 osztályban is vannak népi játékoktatásaink, de a nagyobb gyermekek számára viszont valóban népzenét, néptáncot oktatunk, és több helyszínen kézműves foglalkozások vannak, valamint szövőszakkörünk is működik már.
A helyszíneken hogy fogadják a lehetőséget, és kik azok, akik korosztályok, azok, akik ott vannak és aktívak ebben a 2203 gyerek közül?
Nagyon pozitívan fogadnak minket minden helyszínünkön, azt látom. A tavaly 11 helyszínen voltunk, az idén bővültünk már Tekeháza, Hajdanó és Tisza keresztúrral, de a helyi vezetőség is, és a helyi embereken is azt látom, hogy nagyon hálásak azért, hogy ezt a programot behoztuk hozzájuk, hiszen valóban úgymond életet hoztunk ezáltal a helyszínekre.
Egy alternatív művészetiskolai jellege van ennek a projektnek?
Valóban a projektnek az a lényege, hogy a Nemzeti Összetartozás napján a tánc ereje hirdeti határokon innen és túl nemzeti összetartozásunkat, mely kizárólagos záloga lehet megmaradásunknak itt a szülőföldön. Hiszen minket magyarokat nem csupán a határok kötnek össze, hanem kultúránk, hagyományaink, közös nyelvünk. Ezért mi úgy gondoljuk, hogy különösen fontos az, hogy ezeket az értékeket átadjuk a gyermekeknek, hiszen bennük rejlik, bennük lesz tovább a jövő nemzedéke.
Beszélgessünk kicsit a hétköznapi munkáról, meg a tanévről, hogyan kell elképzelnünk ezt a tevékenységet. Óvodák, csoportokat beszéltük, de vannak konkrét központjai is ennek a projektnek, ahol a zenés oktatás is zajlik.
Igen, 3 alapfokú művészeti iskolánk van, akik szeptembertől május végéig, most mondjuk egy kicsit kihúzódott a tanév június is a téli szünidő miatt folytatják az oktatást, itt bizonyítványt is kapnak a gyermekek, a kihelyezett szakköreink pedig októbertől májusig működnek.
A zenéiskolánk gyakorlatilag egy olyan, mint egy beregszászi művészeti iskola? Ezt
igen, tehát Ukrajnában akkreditált művészeti iskolánk, a 3 művészeti iskola, ez Nagydobronyban, Beregszászban és Tiszapéterfalván.
Beszélgessünk kicsit a kézművességnek a funkciójáról, ez is egy érdekes terület, amit szakszerűen szerveznek meg itt Kárpátalján.
Valóban, egyre több kézművesünk van. Igyekezünk a népi kézművesség felé vinni, sőt, még most szeretnénk már a régi kötés, forgolás és makramézás hagyományát is visszahozni a köztudatba, de ezen kívül, mint mondtam, már például Kisgeőcön és Nagyberegen, ahol ugye tudjuk, hogy nagy hagyománya van a szőttesnek, szövőkereteken elkezdtek a gyerekek szőni. Bevallom őszintén, hogy ez is egy nagyon érdekes dolog, mert én ugye mindig csak esztovátján láttam én magam is a szövést, és amikor elhozták a szövőkereteket, gondolkodtam rajta, hogy fog ez menni a gyerekeknek, de nagyon ügyesen sajátítják el, és miután már a szövőkereten szőnek, szerintem már sokkal könnyebb lesz nekik úgymond az esztovátyán szőni.
Vannak-e nyári programok, táborok vannak-e következő hetekben, hónapokban? Feladatok, illetve lehetőségek a gyerekeknek?
A tulipántanoda oktatói a KMPS-nek köszönhetően fognak vezetni táborokat. Az egyik ilyen táborunk Kőrösmezőn lesz, a Szorványban, ahová a környező iskolákból, a vasárnapiskolákból jönnek az 5.-6. osztályos tanulók, valamint a tulipántanodások. Szilágyi Gabriella és kedves férje László vállalták azt, hogy ők irányítják ezt a tábort, és innen visznek majd fel oktatókat is, hogy ez egy ilyen magyarságról szóló, népzenéről szóló, népi értékekről szóló néptánc tábor lesz. A másik ilyen tábor, amit szintén a KMPS jóvoltából támogatásával tudunk megvalósítani, az pedig a Tisza Péter falvi tábor, ahol pedig a Csepei Tulipántanoda koordinátora, Trescsula Marika fogja összefogni a csapatot, és ott szintén Tisza Péter falva és a környező falvából jönnek majd gyerekek. Mind a két táborban 40-40 gyerek fog érkezni.
Beszélgessünk a lehetőségről. 2026-os, 27-es tanév van előttünk. Van-e lehetőség felvételire? Hogyan kell csatlakozni ez a dologhoz, és milyen szinten várják az érdeklődőket?
Igen, alapfokú művészeti iskolánkban hamarosan meghirdetjük a felvételi időszakot. A személyes találkozás az mindig augusztus utolsó hete, amikor személyesen is fogadjuk a gyermekeket, és akkor felvesztük a megfelelő szakokra. A kihelyezett képzésekre viszont azokkal a gyerekekkel foglalkozunk, akik alapból már ugye az óvodákban és az iskola 1-4 osztályában vannak. Nagyon bízunk benne, hogy a 91 helyszínen továbbra is tudjuk folytatni az oktatást, és abban is, hogy egyre több gyerek lesz.
Igazából akkor ezeken a területeken lehet csatlakozni a képzésekhez?
Természetesen lehet csatlakozni, sőt, aki szeretné, már több helyszínre úgy mentünk el, hogy személyesen megkerestek, vagy levélben fordultak hozzám, hogy ők hallották, hogy a szomszéd faluban milyen jól megy ez a tulipán tanodai oktatás, és ők is szeretnék.
Van erre lehetőség most is?
Igen, van még lehetőség rá, hogy még aki szeretne a programunkhoz csatlakozni, az a jövő tanítól csatlakozhat hozzánk.
Hol lehet bővebb információt kapni erről a munkáról?
Bőleg információt van Facebook oldalunk, honlapunk, vagy a tulipán tanoda titkárságán, ami az egyetem 4. emeletén található. Ott lehet kapni.
Nagyon szépen köszönjük, elfogadta a felkérésről, és beszélgetettünk a témáról. Kitartást és sok erőt és áldást kívánok a munkájukhoz és a nyárhoz.
Én pedig nagyon szépen köszönöm a meghívást, és további szép napot kívánok mindenkinek. A viszonthallásra.
Az elmúlt percekben Kepics Angelika, a Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola igazgatója nyilatkozott rádiónknak.
Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. A megőrizni, megerősödni, megmaradni jegyében zajlott a missziói előadók találkozója május utolsó hétvégéjén Zetevárralján, amelynek résztvevői stratégiai megbeszélésekkel és kötetlen tapasztalatcserével kerestek választ a közös missziós utak kérdéseire. Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával a stratégiáról beszélgettünk. A riporter Pilbák Kincső.
Itt Zetevárralján gyűltek össze a missziói előadók, hogy az éves missziói stratégiát átbeszéljék. Miért jött létre először is ez a misszió, mi a fő üzenete célja?
Hát először is a missziói előadók rendszeresen találkoznak éves szinten, van egy ilyen alkalmunk, amikor összegyűlünk, és az egyházunknak a dolgait, a missziónak, a küldetésnek a fontosságát újra és újra végig beszéljük, végig gondoljuk, és igyekszünk megtalálni azokat a lehetőségeket, amelyekben a kihívások közepette Isten igéjét kellő módon hirdetni tudjuk a gyülekezeteink számára. Az idei évnek, a rendezvénynek, a találkozónak az apropója az a tavalyi év során a decemberben az igazgató tanács által elfogadott, jóváhagyott stratégia kérdéseinek a megbeszélése. A tavalyi év során készítettünk egyházkerület lelkipásztorai, egyházkerület vezetősége, a tanári kar közös munkája eredményeképpen készítettük el az egyházkerületnek a missziói stratégiáját, aminek az a címe, hogy megőrizni, megerősödni és megmaradni. És a mostani találkozónak tulajdonképpen egyik fő célja az volt, hogy végig gondoljuk, hogy az elmúlt fél év során, mióta a lelkipásztorok kézbe kapták ezt az anyagot, ami egy könyvecske, tulajdonképpen egy 48 oldalt magába foglaló könyvecske, hogy ki hogyan értékeli ezt az összeállított, elkészített stratégiát.
Milyen igére épül a stratégia?
A stratégiának az alapigéje az első korintusi levél 3. részének a 11. verse, amely így hangzik, hogy mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, aki Jézus Krisztus. Ez az ige tulajdonképpen a püspökünknek, Kolumbán Vilmos püspökúrnak a beiktató ige hirdetésének az alapigéje volt tavaly januárban, és ez képezi ennek a stratégiának is az alapigéjét, ami tulajdonképpen nem más, mint a megváltórunknak, Jézus Krisztusnak a kegyelme, aminek alapján készítettük el a missziót, missziói stratégiát, és aminek alapján éljük és szolgáljuk egyházunkat.
Hogyan lehet kibővíteni ezt a megőrizni, megerősödni, megmaradni hármast? Hogyan lehet kifejteni ezt jobban?
Tulajdonképpen egy 48 oldalas dokumentumról van szó. Ennek a stratégiának a lényege az, hogy a jelenkor kihívásai közepette megtaláljuk azt az irányt, amely felé nekünk haladni kell. Tulajdonképpen a stratégia nem egy programtervezet és nem egy szervezeti dokumentum, hanem egy lelki iránytű, amely segít nekünk újra felfedezni azt, hogy kik vagyunk, mint egyház, mi a küldetésünk, mi a feladatunk a jelenvaló világban, és a feladatunkat, amelyet Istentől kaptunk, hogyan tudjuk a jelenkor kihívásai közepette megvalósítani.
Milyen missziói területeket érint?
Gyakorlatilag számos missziói területre koncentrálunk, fókuszálunk, de ugye a leglényegesebbeket, hogy említsem, az ifjúsági misszió, digitális misszió, a cigányok között végzett misszió, akkor a diakóniai szolgálat, ami szintén egy misszió, akkor a család misszió, gyermek misszió, az idei évet ugye a gyermekek évévé nyilvánítottuk, a tavalyi év az ifjúság éve volt, szeretnénk megvalósítani a tematikus éveknek a gyakorlatát. Összesen mintegy 30 területet ölel föl ez a stratégia, és minden területre vonatkozóan viszonylagos részletességgel kitérünk, és próbáljuk megtalálni azt, hogy hogyan tudunk ezeken a területeken aktívan Isten dicsőségére szolgálni.
Így a tanácskozás után hogyan körvonalazódik eddig, hogy mi az, amire a legnagyobb hangsúlyt kell fordítani, illetve mind kell még dolgozni?
Hát nagyon örülünk a visszajelzéseknek, minden találkozásnak az a lényege, hogy begyűjtjük a véleményeket, hogy ki hogyan látja, hogyan értékeli az eddigieket, és örömmel állapítom azt meg, hogy a missziói előadók a maguk helyén, nem csak a gyülekezeteikben, hanem az egyházmegyékben is komolyan veszik a munkájukat, és komolyan foglalkoznak is, foglalkoztak az elmúlt fél év során is ezzel a stratégiával, és egy nagyon pezsgő, eleven beszélgetésekre került sor az elmúlt órákban, az elmúlt nap során. Természetesen új dolgok is, észrevételek is megfogalmazódtak, amelyeket úgy szintén be tudunk majd építeni a szolgálatunkba. Szükség van ezekre a találkozásokra, mert hogy több irányból megközelítve tudjuk megfogalmazni a lényeget.
Miket érintettek inkább a visszajelzések?
Nagyon, nagyon sokat foglalkoztunk a lelkipásztorok szolgálatának a kérdésével, és ez természetszerű, hogy így van a stratégiánkban is. 4 oldalon keresztül foglalkozunk a lelkipásztorok munkájának a támogatásával, itt a beszélgetés rendjén is, talán időben is és tartalmában is ezzel a kérdéssel foglalkoztunk. Legtöbbet ugyanakkor hangsúlyt kapott a beszélgetésünknek a rendjén a presbiteri munka, a nőszövetség tevékenység, az ifjúsági misszió, és viszonylag sokat beszélgetünk a digitális misszióról is, amiben nagyon sokat kell fejlődnünk, hogy a digitális térben is meg tudjuk szólítani. Sok esetben csak ott tudjuk megszólítani, vagy megtalálni már nem csak a fiatalokat, hanem sok esetben a felnőtteket is. Tehát, hogy a digitális missziót mindenképpen előtérbe kell helyeznünk, ez a kornak a kihívása, és hogy hogyan lehetséges az, hogy a digitális térben megszólítsuk a híveinket, vagy akár a kívülállókat, de hogy ugyanakkor a digitális térből hogyan vezet az út a valóságos fizikai jelenlétbe, mert digitális térben nem lehet megélni az igazi közösséget. Ez egy út, egy lehetőség, hogy ott megszólítani az embereket, és megpróbálni őket közösségbe vonni, az egyház kötelékébe bevonni őket, vagy ott megtartani, ha már ott vannak.
Mi az üzenete az egyházkerületnek a gyülekezetek irányába a missziói munkát tekintve?
Hát mindenképpen azt szeretnénk üzenni a híveink, illetve a gyülekezeteink irányába, hogy ők nagyon, nagyon értékesek. Elsősorban értékesek ők, illetve valamennyien értékesek és drágák vagyunk az Isten szemében, ezért kellő módon igyekszünk egymást megbecsülni. Másosorban pedig azt szeretnénk üzenni a híveink felé, a gyülekezetek felé, hogy legyenek világosság, Jézus szavai szerint legyenek világossága, éljék meg következetesen a hitüket, az Istennel való kapcsolatukat, éljenek szeretetben, és legyenek jó reménységgel, hogy az az Isten, aki életünket megváltotta az ő fiában, meg is tart bennünket, és végig vezet az úton. Úgyhogy kitartás, erősítés, jó reménység.
Az elmúlt percekben Jakab Istvánnal, az Erdélyi Református Egyházkerület missziói előadójával beszélgettünk.
All the chisels I have dulled carving idols of stone that have crumbled like sand 'neath the waves. I've recklessly built all my dreams in the sand just to watch them all wash away. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. All the pennies I've wasted in my wishing well I have thrown like stones to the sea. I have cast my lots, dropped my guard, searched aimlessly for faith to be faithful to me. Through another day, another trial, another chance to reconcile to one who sees past all I see. And reaching out my weary hand, I pray that you'd understand you're the only one who's faithful to me. You're the only one who's faithful to me.
Határtalan. 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 Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. A kiégés ma már nem csak egy szakkifejezés, hanem sokak mindennapi valósága. A folyamatos teljesítménykényszer, a felgyorsult életvitel és az állandó megfelelés terhei egyre több embernél vezetnek fizikai és lelki kimerüléshez. De honnan ismerhető fel pontosan a kiégés? Hol húzódik a határ a fáradtság és a tartós kimerültség között? És mit tehetünk azért, hogy ne csak túléljük a mindennapokat, hanem visszanyerjük az egyensúlyt és az energiát? Erről Bárdos István és Bárdos Nóra, mentálhigiénés szakemberekkel beszélgetünk, aki kérdez Oniszkó Györgyi és Birta Zoltán.
Köszönjük! 2026-ig élünk, de már többedik alkalom, a több éve szerveznek kiégés témakörben több nap, több alkalmas programot, amely mindig más kategóriában más réteget szólít meg, de most éppen tavasz után egy ugyanilyen képzés sorozat után vagyunk. Kicsit mesünk ennek a projektnek a hátteréről.
A Kárpátai Magyar Mentálhigiénis Társaságnak ez az egyik kiemelt programja, vagy úgy is mondhatnám, projekt. egyike a kiégés elleni pszichoedukáció. Több éve fut ez a program, és nagyon közkedvelt. Hát ehhez talán olyan adatokat mondanék, hogy például Ukrajnában a WHO szerint Ukrajna lakosságának 72%-át érinti valamilyen formában a kiégés, illetve van egy ukrán kutatóintézet is, ahol 86%-ra teszik a lakosságnak az érintettségét. Hát ugye erre rányomja a bélyegét a háború, és a háború miatt kialakult helyzetek, és ugye hát vannak külön olyan kiemelt csoportok, akiket még jobban érint ez a kiégés. Sokáig, illetve kiemelten a pedagógusokkal szoktunk foglalkozni, ugye háború nélkül is érintett nagyon a pedagógus társadalom, de ahogy ezzel mélyebben foglalkoztunk, azért azt észre vettük, hogy a társadalomnak, illetve a szakmáknak különböző rétegeit is nagyon érinti. Hát orvosokhoz még nem jutottunk el, de az orvostársadalomnak is, illetve oda is egy ilyen álmunk, hogy eljussunk, de a mostani projektünk egyik alkalma például kezdő ápolónőket érintett, fiatalokat, akik nem sokára kezdik majd a munkát, illetve ilyen gyakorló fázisban vannak, és úgy gondolom, hogy ez is nagyon hasznos volt. Természetesen pedagógusokkal is foglalkoztunk, ezen kívül a segítő szakmákban dolgozókkal, ugye ők talán, akik a legnagyobb terhelésnek vannak kitéve, egyházi dolgozókat, az egyházban dolgozókat, ők is azt hiszem ebben az időkben, tehát hatalmas munkát fejtenek ki, akár olyanra gondolok, hogy idősgondozás, ebédhordás, bármilyen csekély valami, ami bármelyik embertársunk felé irányul.
Hogyan kell elképzelni az ilyen alkalmakat? Aki részt vesz ezen, mivel találkozik? Milyen történetekkel, milyen szituációkkal?
Hát igyekeztünk úgy felépíteni ezeket az alkalmakat, hogy hát egy kicsit mélyebben, illetve szakmailag is boncolgatni akár a kiégés fogalmát, akár hogy milyen tünetei vannak, mert azért a korai fázisban ez még annyira nem felismerhető, illetve nagyon sokszor össze lehet keverni egy kimerültséggel, egy ilyen általános kimerültséggel, és ez nagyon fontos, hogy ezt meg tudjuk, ezt a kettőt különböztetni. Ezekről beszélünk, közben azért vannak szituációs gyakorlatok, amelyen egy picit jobban tudunk fókuszálni, még jobban arra fókuszálunk, hogy bele tudjuk ebbe képzelni és élni magunkat, utána pedig az következik, hogy megoldásokat, tehát nagyon nagy hangsúlyt fejezünk ki arra, hogy hogyan lehet megoldásokat találni, mert a korai szakaszokban még mi saját magunk ezen tudunk segíteni. Hát tulajdonképpen az utolsó szakaszban, mert hát a depresszió a vége a kiégésnek, akkor kell már szakemberhez fordulni, de nagyon sok szakaszban ez még meg visszafordítható és megállítható.
Beszélgessünk a különböző fogalmak meghatározásáról. A pszichoedukáció nagyon szép szó, mit is jelent ez?
Edukáció azt jelenti, hogy a test és a lélek egysége, és szeretnénk tudatosítani a programban résztvevőkben, hogy egy kicsit ők maguk is a sorsuknak az irányítói. Persze nem mindig könnyű ez, mert környezetet és a mi környezetünket és a külső hatásokat nem tudjuk befolyásolni. Ezért az emberben kialakul egy frusztráció, kialakul egy kiégés, mondhatnám azt is, hogy egy mentális zavar, ami különösen a mai korban jellemzi az embereket, hiszen túl vagyunk a Covidon, ugye hirtelen a háború meggyógyított mindenkit, de csöbörből vödörbe kerültünk, és egy olyan szituációba találták magukat a családok, a kárpátaljai emberek is az ukrajnai lakosokon belül, hogy sokszor megoldhatatlan problémával találják magukat szembe. Megbetegszik a testük, megbetegszik a lelkük, és ez szoros összefüggésben van is egymással, épp testben, épp lélek, szokták mondani.
Vagy épp, és hogy élek.
Épp, hogy élek, ki hogy, igen. És én azt is hozzá szoktam tenni, hogy a gyógyulás az egy lelki folyamat, elsősorban lelki tevékenység, lelki feladat. Hogyha a lelkünk helyén van, akkor a testünk is. De hát aki kiég és veszélyeztetve van, akkor nehezebben találja a teste is azt az összhangot, amit egészségnek nevezünk. Hosszú távon vagyunk terhelve, kiégésnek az egyik mutatója, érzelmileg túl vagyunk terhelve. A nők, hölgyek, édesanyák férfi munkát végeznek, a nagyszülők szülői feladatokat látnak el, hát a férfiak pedig ki hol és ki mit, de általában külön. Tehát mondhatnám azt, hogy azok az emberek, akik részt vesznek ezen a programon, fokozattan vannak kitéve fizikai, érzelmi és egy mentális kitettségnek, kimerültségnek, egy fásultságnak, amiben mi szeretnénk segíteni, hogy egyrészt, hogy felismerjék, másrészt, hogy megelőzzék, és harmadrészt, hogy megoldásokat találjanak, olyan erőforrásokat, amiket ők magukban esetleg fel sem fedeztek. Tudják, hogy van olyan, de szeretnénk tudatosítani, tehát ez egy fontos dolog.
Zoltán egy fogalmat akart tisztázni, de most már én is. Mit értünk pontosan kiégés alatt? Miben különbözik egy egyszerű fáradtságtól?
Amit elmondtam, az mind kiégés volt eddig. Az a fásultság, nem is tudom, hogy van-e erre egy másik szó, egy angolul burnout, ukránul is van egy megfelelője, professzi nevű haránya, amikor az ember ki van merülve, úgy érzi érzelmileg is, és mentálisan is, tehát hosszú távon érzelmileg túl van terhelve, és előjönnek a mentális betegségek, mentális zavarok, az emberi kapcsolatok sérülnek, félelem lesz úrrá az emberen, feladja, vagy könnyen feladja, vagy alkalmatlannak találja magát egy-egy feladat megoldására. Van egy kezdeti lelkesedése esetleg, és az abban kiég, alább hagy, vagy elszigetelődik.
Egy belső közömbösség, ez akár, tehát a munkahelyen is nagyon észrevehető, hogy akár a kollégák iránt, akár ne hagyjék a diákjaink iránt, vagy azokkal az emberekkel, akikkel foglalkozunk, tehát hogy nem érint meg az ő problémáik. Van egy identitás elvesztés is a kiégésben, tehát a saját belső identitásunkat veszítjük el, és belső ürességet érzünk. Azt hiszem, hogy amikor ez a belső üresség megjelenik, azt már nem lehet összetéveszteni egy egyszerű fáradtsággal. És egyébként, amikor fáradtak vagyunk, akkor azért nagyon mindenkinek megvannak a saját saját receptjei erre, hogy ugye a fáradtságot hogy lehet kiküszöbölni, hogy akkor alszok egy jót, vagy hallgatok egy zenét, vagy egy kicsit feltöltődöm, a természetbe elmegyek, de amikor kiégés beszélünk, akkor ezek mutathatják az utat is majd, de ettől nem leszünk jobban. Tehát egy jó alvás azért nem tud rajtunk ilyen esetekben segíteni.
Beszéljünk a szintekről, beszéljünk azok a szakaszokról, amikor már el kell gondolkoznunk nekünk és a környezetünknek is a kapcsán, hogy mi az, amiben mi magunk, vagy éppen a környezetünkben lévő szorosan hozzánk kapcsolódó személy, munkatárs, családtag van.
Azt szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy kiégjünk, ahhoz kell egy ilyen nagy lelkesedés is, tehát ahhoz égnünk is kell, ugye annélkül az az egyik, tehát hogy van egy ilyen túlzott lelkesedés bennünk, és ezt akár felidézhetjük azt, hogy amikor új munkahelyre, vagy mikor fiatalon a munkahelyünkre kerültünk, biztosan a rádióhallgatók is fel tudják idézni magukban, hogy mennyire lelkesedtünk, mennyi új ötletünk volt. Én emlékszem, hogy én, mint pedagógusként, amikor megkezdtem, hát én azt gondoltam, hogy ide veletek bármilyen gyerekek, bármilyen fokon, hát én majd ugye mindent megtanítok nekik, és mindenkiből majd egyetemi végzettséget csinálok magyar nyelvből és irodalomból, és hát persze, ez nem így van, és hát nagyon jól tudjuk, hogy ez nem, ugye eljön, amikor ez a nagy lelkesedés van, és a lelkesedésben még az is van, hogy esetleg a főnökeinknek szeretnénk nagyon bizonyítani, a munkatársainknak, ugye van bennünk egy ilyen, hogy majd én megmutatom, hogy ezt hogy kell, és egyszer csak eljutunk oda, hogy szembesülünk a valósággal, és észreveszünk, hogy hát ez nem is ilyen. Igen, vannak olyan gyerekek, akikhez több türelem kell, amik, ha valamit elmondok, vagy elmagyarázok, lehet, hogy egy hónap múlva jön rá, és kiált fel, hogy jé, hát tényleg, ugye János Vitéz volt ez meg az, hogy felismeri, tehát minden gyermeknek megvan a saját útja, ugye tanárként ez nagyon jó, ha tudjuk és rögzítjük. És amikor már látjuk azt a valóságot, hogy akár munkahelyen, hogy akár munkatársak, akár gyermekek, akár egy orvos a praxisában, hogy hát nem minden beteg ugye olyan, mint hogy az a nagy könyv bele van írva, hanem van, aki sokat kérdez, van, aki nem kérdez, van, aki, tehát, hogy mi nyugtatja meg. És amikor szembesültünk a valósággal, akkor tulajdonképpen jön egy kiábrándultság. Kiábrándulunk mindenből, és tulajdonképpen itt kell nagyon vigyázni, vagy itt kell azt így magunkban rögzíteni, hogy igen, nem könnyű a munkánk, igen, az emberek különbözők, de így szépek, így kell elfogadni, és hogyha ebből a kiábrándulásból vissza tudunk jönni, nem esünk bele a fásultságba, vagy a frusztrációkba, vagy ilyen állandó feszültségbe, akkor el lehet tulajdonképpen kerülni még a kiégést, de ez nem mindig sikerül. Ezt azért a saját példámból is, vagy példánkból is vesszük, azért nem mindig sikerül ezen túljutni.
Elhangzott a megfelelési kényszer is, én ezt nem hagynám ki, illetve kicsit felhívnám erre a figyelmet, hogy ki ne akart volna már megfelelni valakinek, mi is ez a megfelelés, megfelelni akarás, mert amikor megpróbálunk alkalmazkodni, vagy megtanulunk alkalmazkodni, sőt, megpróbálom kitalálni, hogy mit várnak el tőlem, és úgy is akarom a viselkedésemet alakítani. Hasonlít ez egy kicsit a horoszkópra, vagy hogy én szoktam mondani, horosz, hókusz, pókusz, mert saját gondolat, tehát ezt nem olvastam sehol. Olvas az ember reggel, hogy mit írnak róla, milyennek kell lenni, hát bizony akkor akár befolyásolhatja is. Hát ez lehet jó és rossz is, én ezzel nem foglalkozom, vagy nem is ajánlom talán senkinek, lehet, hogy most népszerűtlen leszek, de felvállalom. A megfelelési kényszert szoktunk egy skálán értékelni, és bizony magas, mert vannak beosztottjaink is, igaz, tanítványaink, vannak feletteseink, sőt, ha mi vagyunk a felettesek, akkor nekünk is van felettese van, lehetne folytatni, nem is tudom ki a legfelsőbb szint, és valaminek, hát ha másnak nem a törvényi előírásoknak, vagy az erkölcsi előírásoknak, meg akarunk felelni, és még ha saját magunkat kell legyőzni, az is egy megfelelési kényszer, hogy megfeleljünk azoknak az ideáknak, amiket hozunk magunkkal a családban, azoknak az, annak az erkölcsi értékrendnek, ami a mi sajátunk, és hát ez nem mindig sikerül.
Most mindenki képzeljen el maga előtt akár egy ilyen skálát, 12 beosztása, és akkor helyezze el magát azon, hogy vajon ezen a skálán milyen fokban, tehát hogy mennyi az ő megfelelési kényszere. És ez lehet családon belül, lehet férjnek, lehet gyermekeknek, lehet gyermek a szülőknek. Egyébként tehát, hogy innen vannak a gyökereink, amikor a szüleinknek akarunk megfelelni. És hát, amikor ez nem sikerül, akkor ugye ez megint nagyon szép utat mutat a kiégés felé.
Fontossági sorrendet szeretnénk állítani, akkor nagyon fontos, hogy megtanuljunk nemet mondani. Mondhatnám azt, hogy tanuljuk meg a határokat meghúzni. Akár férfi, akár női hallgató hallgat bennünket, családos vagy nem családos, akár a gyerekekkel, az elvárásokkal kapcsolatban, ha úgy érezzük, hogy nem fér bele, ugye szokták ezt a szót használni, vagy képtelenek leszünk teljesíteni, vagy erőn felül, akkor legyen bátorságunk a határokat meghúzni és nemet mondani. Hát bizony a alvás és a pihenés is beletartozik, ne vonjunk meg magunktól néha-néha, akár egy csokoládét, ugye az édesanyák hajlamosak arra, hogy maguktól megmolva odaadják a gyermeküknek, és bennem maradt az, amikor köszönetet mondott egy hallgatónk, egy édesanya, hogy ő bizony beleharapott egy csokoládéba, és mekkora lelkiismeret furdalása van. Tehát nyugodtan, hogyha a családban az édesanya boldog, akkor az egész család is boldog és egészséges lesz, és hát ha úgy érezzük, hogy segítségre van szükségünk, akkor ne szégyeljünk külső segítséget kérni.
Az elmúlt percekben Bárdos István és Bárdos Nóra mentálhigiénész szakemberek voltak vendégeink, akikkel a kiégésről beszélgettünk.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Erdély. Egy évvel ezelőtt történt a Parajdi bánya katasztrófa. Ennek apropóján a Parajdi Református Egyházközség jelenlegi életéről kérdeztük Iszlai Béla parókus lelkipásztort, a riporter Bálint Enikő.
Sok szeretettel köszöntjük a rádiunk stúdiójában, így is a Parajdi Egyházközség lelkipásztorát. Milyen a gyülekezetben való élet jelenleg?
Jelenleg most visszaemlékezési időszakot élünk meg. ugye most telt egy éve május végén, hogy megtörtént a Sóbánya katasztrófa, hogy a Baradi Sóbánya súlyos károsodása, annak a működésének felfüggesztése, amely mélyen is összetetten érintette a gyülekezetet, a baradi közösséget, Sóvidéket, és jelenleg több megemlékezési alkalmat is szerveztek községi szinten, melyre úgy gyülekezeti tagok, mint más felekezetű testvéreink részt vettek, és így fájdalmasan emlékeztünk vissza az egy éve megtörtént bányakatasztrófára.
Milyen hatásokról tudna beszámolni ez az egy év távlatából, akár látogatottság szempontjából, turizmus, vagy a gyülekezet? Mi az, amiben tudod segíteni? Hogyan vészelte át?
Ez ugye a Sóbánya, az nem csak egy ásványkincs volt, de hiszük, hogy nem beszélünk múltról, hogy volt, hiszük, hogy még lesz jövője. Tehát nem csak egy ásványkincs, egy bánya bejárat, hanem sokkal több ennél. Tehát egy élő emlékhely, egy gyógyított tér, egy közösségi szentély volt a paradi község számára, amit úgy a Sóbánya mélyében, mint fent a felszínen, közösségi szinten is sok-sok élményt, tapasztalatot tudunk magunk mögött, és így visszaemlékezve felelvennek bennünk mindaz, amit átéltünk. Viszont az, ami megtörtént, és az, ami akarva akaratlanul a pecsétjét rányomja életünkre, az ugye a megélhetőségnek a megkérdőjelezése, és ez gyülekezeti szinten, közösségi szinten is nagyon érezhető, mert a Sóbánya az sok család számára a megélhetős első számú forrása volt, és ebből kifolyólag nagyon sok család munkahelyéket elvesztették, és ebből szempontból anyagi bizonytalanság állott elő. Ugyanakkor a vesztességi érzet ezzel társítva a lelki megrendülést, amit a gyülekezeti szinten, akár családi, akár egyéni szinten az egyházközség azóta is próbál, és minden erőfeszítéssel szolgálatot vállalva végez, hogy ezen a közösségi fájdalmon enyhítsen az összetartozás szintjén, mert itt a gyülekezet összefogásra nagyon nagy szükség van, a közös imádkozásra, egyházi alkalmakra, ahol vigasztalást, ahol testvéri támaszt tudunk nyújtani a rászorulóknak. Emellett az elmúlt esztendőben nem csak személyes családi látogatások, egyéni beszélgetések, pásztorációs alkalmakat szerveztünk, hanem közösségi alkalmakat is, és hála jó Istennek nagy mértékű anyagi támogatásban is tudtunk részesíteni testvéreinket, akik valamilyen szinten vagy a bányában, vagy a felszínen, vagy a bányok körül valamilyen alkalmazásban voltak, és a megélhetőségük ugye az egzisztenciális kérdés került veszélybe, egyházilag próbáltuk orvosolni. De természetesen, hogy ez nem kimondottan a helyi egyházközség anyagi alapjaiból nyújtott támogatást jelentett, hanem akár egyházkerületi, erdélyi egyházkerületi, vagy Királyhágó melléki egyházkerületi támogatásokból, valamint a személyes külföldi adományokkal is hozzájárultak a megpróbáltatott sorsban levő testvéreink fájdalmainak enyhítésére.
Jelenleg milyen gyülekezeti alkalmak vannak az egyházközség életében?
Jelenleg ugye nemrég Isten kegyelméből lezártuk az egyházi év ünnepes fél évét, ugye Szent Háromság vasárnapjával, amikor egy teljes megemlékezést tartottunk visszatekintve, ugye az ünnepes fél év ünnepeire, adventtől kezdve egészen Szent Háromság vasárnapjáig, és mindent úgy próbáltunk erre összpontosítani, és úgy szervezni az egyházi alkalmakat, akár istentiszteleti alkalmak, akár gyerekfoglalkozások, bibliórák, presbitekkel, nőszövetséggel, ifjakkal való tevékenységek, ami úgy a bánya katasztrófa következtében helyrejött állapot enyhítésére, és ugye az Istenbe vetett hit megerősítésére, a bizalom megerősítésére összpontosítottunk. Próbáltuk hangsúlyozni a szolgálatokkal, és többnyire van az a csodálatos református énekünk, hogy az Úr csodás nem működik, de útja rejtve van. Tehát többször elénekeltük, többször állott el cégben, de könnyek között, és hiszen ez volt az egyik úgymond alapének lent a sóbányai istentiszteleteken is, amit 2012-től egészen 25-ig, tehát 13 éven keresztül tartottunk lent a Sóbány ökumenikus kápolnájában. Ugye hiszük is valljuk, hogy Sóbánya mélyében is, titkos bánya mélyében az Úr formája terveit, és hiszük, hogy a paradi közösségünkkel is vannak tervei a jövendőre nézve. És minden alkalmat úgy próbáltunk szervezni, az emberek reménységben éljenek, tehát reménységben éljünk, ne csak túléljük ezt a megpróbáltatott helyzetet, hanem reménységben élve, új lehetőségeket keresve, további támogatásokat szervezve és szerezve, ugyanakkor fiatalokat bátorítva, hogy ne hagyjuk el tényleg szülőföldünket, ne hagyjuk el a rajdot, és ehhez kérjük Istennek segítséget, hiszen a legnagyobb bátorítást, támogatást azt mindenképpen a jó Istentől kapjuk.
Van-e ifjúsági élet?
Hála Istennek, van ifjúsági élet. Több csoportban vannak ifjúsági alkalmaink, több csoportban tartunk vallásórás alkalmakat, ugye jó magam, mint gyülekezeti lelkipásztora, a hittanórákat, a vallásórákat is a helyi Április Lajos általános iskolában tartom, tanítom a gyerekeket, és ezáltal egy hidat, egy összekapcsoló pontot próbálunk megteremteni, még inkább a fiatalok köztudatában, a fiatalok életében, ugye, hogy a versünk is mondja, hogy jártok a templomot és az iskolát, és hogy ráfókuszolni a gyerekeket, a fiataljainkat, hogy hitben élnek, reménységben élnek, szeretetben, és mindig rámutatva arra, hogy ők a jelen egyháza, tehát nem a jövő egyháza, hanem a jelen egyháza, és nagyon nagy szükség van rájuk. Abban az élethelyzetben, amit ugye mindannyian ismerünk és tudunk, hogy nagyon nagy a fiataloknak a kivándorlási, elvándorlási aránya, mondhatni így egy jobb munkahely, egy jobb életvitel megalapozása érdekében, és ez úgymond ez a kivándorlás, ez a szülőföldtől való eltávolodás, jó lehet, hogyha vannak tervek, és majd a visszajövetelre, visszaköltözésre, ez a gyülekezeti szolgálatban is, gyülekezeti összetételben is meglátszik. Mindennel azon vagyunk, tehát szolgálatokkal, programok szervezésével, kivitelezésével, hogy összpontosítsunk minden korosztályra, nőkre, férfiakra, gyerekekre, felnőttekre, hogy a gyülekezeti közösséget, ugyanakkor a generáció közti sokszor olyan áthidalhatatlannak tűnő részt próbáljuk összekapcsolni, és együtt, hogy az ige is mondja, egy szívvel, egy lélekkel, egy akarattal ebben a helyzetben megmaradni, és tovább lépni.
Melyik az az ige, amely mostanában erőt ad a kihívásokhoz és a szolgálatokhoz?
Hát nekem a kedvenc igém, és nagyon sokszor elmondtam, hogy a gyülekezetben is tudják, és tehát nekem a kedvenc igém, a mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Tehát minden körülmények között, hogy ez Pál apostolnak a szavai, hogy minden körülmények között Isten erőt ad Krisztus által. Megerősíti az egyéni munkát, megerősíti a közösséget, és én hiszem, hogy megerősít abban, hogy lássuk meg, hogy jó lehet a sóbányai fal, meglepettek, de Isten mindig szilárd, erős menedék marad számunkra minden körülmények között. És a másik tanítás, ami ugye a gyülekezet imádságos életére néz, azt mindig így szoktuk összefoglalni, hogy az Úr közel van a megtört szívekhez, és a megsebzett lelkőket megsegít, ugye a 34. Zsoltár sorai, vagy minden körülmények között Istenre lehet tekinteni. Örömök között megtapasztaljuk azt, hogy Isten vetett hittel az örömök megsokszorozódnak, és megtapasztaljuk azt is, hogy a próba, nehézség, a mélység idején is Isten kegyelmes hozzánk, és nem mondja meg az ő irgalmát, az ő gondviselő szeretetét tőlünk. Én úgy érzem, hogy jobb lett volna, tehát emberi számítás szerint, emberi tervek szerint jobb lett volna ezt az egy évet úgy kitörölni, van értelemben kitörölni, hogy meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. De én hiszem, hogy a reménység az nem szégyeníti meg az ember, és ma, ha azt érezzük közösségi szinten is, hogy ma is, mint egy évvel ezelőtt is az emberi könnyek keverednek a sóval, a vesztesség után is éreztén. Hiszem, hogy a Jóistenet minden könnyet tesz szemeinkről, és én hiszem, hogy van jövőnk, a jövője továbbra is a parahajdi közösségnek, van jövője a gyülekezetnek, van jövőnk és van életünk, de ez csak Isten kegyelmével.
Az elmúlt percekben az ezelőtt egy évvel történt Parajdi bánya katasztrófára emlékezve beszélgettünk Iszlai Bélával, a Parajdi Református Egyházközség parókus lelkipásztorával. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli Református Egyházkerület rádiója.